Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelt, megírva találjuk Mózes harmadik könyvében, a 19. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje, tartsátok meg nyugalom napjaimat. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött Isten szobrokat. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én az Úr vagyok. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold. A vak elé gáncsot ne vess. Félj Istenettől. Én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézd, hogy valaki nincstelen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársaid ügyében. Ne terjesz rágalmakat néped között. Ne törj fele barátod életére, én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azt hiszem, hogy az elmúlt héten egész Magyarország egy nagyon komoly leckét kapott. Nem másra gondolok, mint arra a riportra, amelyet Tvötko készített a TV2 naplójában Nik Vujicsicsal. Talán sokan voltak, akik látták, a gyülekezet pedig már régebb óta ismeri az ő történetét, hiszen beszéltünk már róla, az ifjúság szintén nagyon jól ismeri, a Lídia magazinból szintén ismerhetjük az ő történetét, hogy amikor karok és lábak nélkül született meg Ausztráliában egy lelkész családban, az anya kétségbeesésében, elkeseredésében annyit tudott mondani csak, amikor megszületett, hogy vigyétek innen. És valami megrendítő dolog az, hogy van, amikor egy gyermek 8-10 éves korában jut el odáig, ahhoz az elkeseredésig, amelyhez eljut mondjuk az ember 40-50-60-70 éves korában. Hogy mi értelme az életének, miért él egyáltalán. És elkezdi latologatni magában az öngyilkosságot. Mert ahogyan olvassuk, hogy hát ne ócsárold a süketet, ne vesz gáncsot a vak elé, hát ugyanezt tették ellenkezőleg. Éppen, hogy ócsárolták, éppen, hogy gáncsot vetettek elé a szavakkal, az osztálytársai gúnyolták őt, mert olyan osztályba járt, ahol épek egészségesek járnak. És gúnyolták őt, mert nincsen keze és nincsen lába. És nyilván, hogy ekkor az embernek elege lesz az életből. És 15 éves korában tudta elfogadni végül Istentől a megváltást. Attól az Istentől, akire rettentően haragudott. És így mondja a riportban, hogy gyűlölte az Istent. És akkor aztán ott láttuk a példát, hogy hogyan hirdeti az örömhírt millióknak. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy lehetséges, hogy nagyobb apostola lesz az Istennek, mint Pál apostol. Hiszen az ő munkájáról, az Úrban való munkájáról milliárd ember tud. Gondoljunk bele. És mondja el milliók előtt azt, hogy ő hogyan talált új életet Krisztusban. És milliók látják azt, hogy hogyan éli át a megelégedettséget, a boldogságot abban a helyzetben, amiben ő van. És tele van humorral. Hiszen elmondja, hogy amikor meglátják néha gyerekek, és elszörnyűködnek rajta, hogy hogy néz ki, akkor megkérdezik, hogy mi történt. Mi történt veled? Azt mondja, cigaretta. Cigaretta! Soha ne dohányozzatok! Hallatlanul jó humora van. És akkor utána megjelenik ugye a felmérés, a megelégedettséggel kapcsolatos felmérés, hogy Magyarországon mi a helyzet. Emlékszünk rá? 76%-a az embereknek mondta azt, hogy nem elégedett az élettel. Én azt gondolom, hogy ez valami borzasztó arány. Egy olyan ember után, akinek nincsen keze, nincsen lába, boldog és elégedett, utána 76%-a a válaszadóknak mondja azt, hogy ő nem elégedett az életével. Teszem hozzá, minden bizonnyal nem volt közöttük olyan, akinek nincsen karja és nincsen lába. Ez egy ilyen fricska az Istennek, hogy én nem vagyok veled megelégedve. Nagyon kemény dolog. Így kapcsolódik aratási hálaadó ünnepünkhöz ez az egész kérdéskör. Tudunk-e hálásak lenni az Istennek, annak az Istennek, aki egy olyan száraz évet adott nekünk ebben az évben, ami évszázados rekordot döntött? Tudunk-e neki hálásak lenni? Meg vagyunk-e elégedve az életünkkel? Meg vagyunk-e elégedve lényegében az Istennel? Mert az élettel való megelégedés az, én azt gondolom, az Istennel való megelégedésnek a szinonimája. És az ige felel. A mai ige azt feleli erre az egész helyzetre, hogy nem az a kérdés, hogy mi elégedettek vagyunk-e az Istennel, hanem az a kérdés, hogy az Isten elégedett-e velünk. Mert nekünk vannak igényeink Istennel szemben. Valaki úgy fogalmazott, és igaza van, hogy hát Istennel sem lenne minden ember megelégedett. Hát nyilvánvaló ezért hagyták ott Jézust. Hát vele sem voltak megelégedve az emberek. Ott hagyták. A kérdés nem az, hogy elég jó-e nekünk Jézus, hogy elég jó-e nekünk az Isten, hanem hogy te ott hagynád-e Jézust. Mert Jézus ezt kérdezi a tanítványoktól, ti is el akartok menni? Ott hagynátok-e az Istent, akinek elvárásai vannak? Nem nekünk vannak elvárásaink, hogy vannak, lehetnek, hogy hát jobb legyen az életünk, hogy jobban tudjuk használni a lábunkat, meg a kezünket, ezek is fontos dolgok nyilván, de az Istennek van elvárása velünk szemben. Igénye van velünk szemben. És Hozzáteszem, senki nem tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Tudjuk jól, régóta halljuk a prédikációkat arról, hogy az Isten törvényét egyikünk sem tudja betartani, nemhogy a tizet, egyetlen egyet sem. És ez tragédiát jelent az életünkre nézve. Ez elkeseredéssel tölti be a szívünket. Nem csoda, hogy elkeseredik az ember, belefásul az életbe, hiszen Isten lehetetlent vár el tőlünk. Mózes ellen is lázad a nép, minek hozták ki bennünket Egyiptomból, hogy elpusztuljunk, képtelenség elszabadulni Egyiptomból, gondoljunk csak bele, amikor Mózes ezzel a szolgálattal megy, vagy ezzel a megbízatással megy a néphez, hogy Isten azt mondta neki, hogy kivezetlek benneteket Egyiptom földjéről. Minden bizonnyal mondták neki, hogy Mózes ez képtelenség, innen lehetetlen szabadulni, lehetetlen átmenni a pusztán, lehetetlen megérkezni arra a földre, hiszen óriások, ellenséges, erős népek lakják azt a vidéket. Mondhatták neki azt is, hogy ide figyelj, Mózes, próbálj már leszállni a földre végre, nem itt tartanánk, hogyha lenne az is, lenne Isten. Nyilván ezt ugyanúgy megmondják ma is az emberek. Nem itt tartana az ország, hogyha lenne Isten. Nem itt tartanék én, egyén, egyéni ember, család, nem itt tartanánk, hogyha lenne Isten. Megmondják az emberek. Képtelenség szabadulni. És az a kérdés, hogy rámerjük-e mégis bízni magunkat az Istenre. Mert csak akkor lehetséges szabadulni, és csak akkor lehetséges a törvényeknek, az ő elvárásainak megfelelően élni, hogyha rádöbbenünk arra, hogy ő velünk van. Ezért hangzik el mindig ez a visszatérő mondat. Én vagyok az Úr. Én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Ezek a visszatérő gondolatok ugyanazok, mint a törvény első adásakor, Mózes második könyvében, a 20. fejezetben, amikor azt mondja, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről. Én vagyok. Most megismétli, mert annyira fontos az ő elvárása, az ő igénye, hogy megismétli a törvényt. Mózes harmadik könyvében ismét le van írva, ismét össze van foglalva. Emberi elvárásokat nem fogalmaznak meg a Szentírásban, nem ismételgetik őket, azok nem fontosak. Az Isten elvárása a fontos. Azt mondja, hogy ha én vagyok az Úr, akkor szabadságban tudtok élni. Mert azt is tudjuk, hogy a parancsolatokat a héber nyelv szabályai szerint jövő időben is lehet fordítani. Olyan érdekes héber igeidőben állnak a parancsolatok, amelyek felszólító módban is értelmezhetők, tehát így, hogy szenteld meg az ünnepnapot, vagy tiszteld apádat és anyádat, ne lopj, ne ölj, de úgy is fordítható és értelmezhető, hogyha én vagyok az Úr, a te Istened, ha tudod, hogy én hoztalak ki téged Egyiptom földjéről, akkor megszenteled az ünnepnapot. Eljössz az én templomomba. Akkor szabad leszel arra, hogy félretedd a munkát, félretegyél mindent, elkeseredést, és elgyere. Szabad leszel rá. Mert lényegében erről van szó, hogy nem szabad az ember. Nem szabad arra, hogy eljön a templomba. Nem szabad arra, hogy pihenjen. Mert hajtania kell. Mert megkötözi az anyagiak utáni hajsza. Ha én leszek az Úr, a te Istened, szabaddá teszlek. Nem kell majd lopni. Hát nem szabad az ember, hogyha lop, kiállítja a hamis számlákat, aztán úgy tetszeleg az emberek előtt, mint aki jótékonykodik. Hát milyen szabadság ez? Hogyha szabad leszel, hogyha Isten szent lesz számodra, akkor már nem fogunk, nem fogsz idegen istenek után kutatni. Talán az egyik legfőbb gondolata ezekben a parancsolatokban, ebben a megismételt megfogalmazásban az, hogy hogyan álljunk a másik emberhez. Onnantól kezdve, hogy szabadon bánjunk az anyagi javainkkal, hogy itt az aratásról van szó, hogy ne szedjük össze az elhullott kalászokat, ne böngészjük a szőlőnket. Nyilván ma már ez annyira nem áll, mert nincsenek jövevények, akik böngészik a szőlőben lehullott fürtöket, vagy szőlőszemeket, vagy a lehullott kalászokat, vagy a kukoricacsöveket. Vagy hát böngészik, de nem a rászorulók, hanem akik lopják. Nyilván másképpen kell valamire gondolnunk, hogy hogyan tudunk szabadabban bánni az anyagi javainkkal, és segíteni a rászorulókon. Aztán arról van szó, szintén a másik emberhez való hozzáállásunkkal kapcsolatban, hogy ne tartsunk haragot, hogy bánjunk igazságosan a másikkal, hogy tudjunk nekik megbocsátani, hogy le tudjunk számolni a haragunkkal. Mert nyilván ezek a dolgok megkötöznek bennünket, és fásultá, elégedetlenné. Ez az elégedetlenségnek a gyökere, amikor az ember haragot táplál, dédelget a szívében. Tegnap, amikor az édesanyám felhívott telefonon, akkor említette, hogy ma, amikor templomba megy, akkor úrvacsorát is szeretne venni, mert éppen a mai napon született 91 éve, az édesapám 91 éves lenne. És egy olyan dolgot mondott, amit nem szokott mondani. Azt mondta, hogy ha valamiben vétkezett, akkor ne haragudjunk rá. Erre én nem is figyeltem olyan nagyon fel, hiszen mondtam neki, hogy persze, hát dehogy haragszunk. Nincsen bennünk harag. Csak aztán utána gondolkoztam rajta, hogy de hát azért ezt az ember 81 évesen nem akárhogy mondja, másképpen mondja. Másképpen mondja, mint aki előtt hosszú út áll emberileg nézve. És arra gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha tényleg így mennénk az úrvacsorához. Hogy közben előtte felhívnánk valakit, hogy oda mennénk a családunkba, vagy átmennénk a szomszédba. Én most megyek úrvacsorát venni. Kérlek, ne haragudj rám. Nem szabadna másképpen. Tudjuk jól. Nem szabadna másképpen. Mert nem tudjuk, hogy mennyi út áll előttünk még. Békülj meg az ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, mondja Jézus. Azokhoz szólok most, akik nagyon kiábrándultak, nagyon fásultak, akiknek nagyon elegük van az életből, akiknek nagyon elegük van már Isten ígéreteiből, vagy akár prédikációkból. Elegük van mindenből. Ezt a fásultságot, ezt a kiábrándultságot csak a Szent Isten, aki veled van, csak a Szent Isten tudja felszámolni, tudja kigyomlálni a szívedből. Csak ez a Szent Isten tudja azt a szabadságot adni, hogy szabadok legyünk megbocsátani, szabadok legyünk úrvacsorához járulni, szabadok legyünk az új életben való megerősödésre, szabadok legyünk a hálaadásra. Mert ugye nem épp kezek és épp lábak azok, amelyek a hálaadást munkálják. Nem a pénz mennyisége, nem az aratásnak a mennyisége, az, ami a hálaadás munkája bennünk. Ezt már világosan látjuk. Ott van egy kezek lábak nélküli ember, hálát ad. Ott vannak a kezekkel, lábakkal rendelkező emberek, azt mondják, nem vagyok elégedett az élettel. Nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy a Szent Istennel milyen kapcsolatban vagyunk. Ezért mondom, azokhoz szólok, akik kiábrándultak, elegük van mindenből, hogy ragadják meg azt az Istent, aki most hányszor mondta, hogy én az Úr vagyok, én vagyok, veled vagyok. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te közeledben kiábrándultak is lehetünk, és elmondhatjuk őszintén, hogyha belefásultunk az életbe. Megvallhatjuk előtted azt, amit érzünk valójában. Mert ez a kiinduló pontja annak, hogy te meg tud változtatni a mi szívünket. Hogyha már nem változtatsz a külső körülményeinken, akkor azt kérjük tőled, hogy változtasd meg a mi szívünket. Formáld át a mi lelkünket. Hogy háladó életté formálódjon az életünk. Hogy tudjunk köszönetet mondani szívből igazán. Aratásért, tudjunk hálát adni családunkért. Köszönetet mondani minden eseményért az életünkben, jóért is, rosszért is. Tudván, hogy te mindezen keresztül a mi javunkat munkát ad, és munkálod ezután is. Amen.